Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Családtáborban jártunk Velemben. Hamarosan az egyik előadót kérdezzük, és egy résztvevő házaspárral beszélgetünk. Hol tart Ervin Gábor boldoggá avatási ügye? Pár perc múlva Kránic Mihály atyát faggatjuk a részletekről. Nem maradhat el műsorunk végén a vasárnapi Szent Mise szent leckéje és annak magyarázata, amelyet Alpeg Gergely atyától fogunk meghallgatni. Első alkalommal rendezte meg a Győri Egyházmegye Családbizottsága és a Győri Egyházmegyei Karitász közösen nyári családtáborát. Építsünk otthont egymás szívében, mottóval július közepén a Kőszegi-hegység lábánál fekvő Velem településen. A szervezők úgy állították össze a tábori programcsomagot, hogy minden korosztály megtalálja a maga számára a lelki feltöltődés és a kikapcsolódás lehetőségét. Most következő összeállításunkban megszólal Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató és az Egyházmegye családreferens házaspára Pongrácz Attila és felesége Anna Mária. Kékesi Enikő összeállítását hallják.
Egymás kedvéért születtünk címmel tartott előadást Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanár, az Organikus Pedagógiai Egyesület elnöke.
A férfi és a nő egységére, szövetségére és a lehetőségükre, erre az összefonódásra koncentráltunk, és arra az érdekes tényre, hogy feladatot jelent, hogy annyira különbözők vagyunk. Különbözőképpen élünk meg egy problémát, különbözőképpen reagálunk a stresszre, különböző a hitünknek a megfogalmazása, a konfliktusok megoldása, hogy képzeljük el az életet, mi az, ami érdekel, mi az, ami nem érdekel, és hogy ezt hogyan lehet szép egységbe hozni úgy, hogy valóban ennek az egységnek az ereje éljen a légkörben. Tehát ez nagyon-nagyon fontos a családban. Most már egyre inkább látjuk azt, hogy a gyerekeknek, ha valamit nagyon tudunk adni a jövőjükre vonatkozólag, tehát útravalónak, az az, hogy az anya és az apa között ez a gyengédségben is, humorban, jókedvben, játékban és feladategységben, küldetésegységben, de mégis a különbözőségben megélik. Látjuk azt így például a nevelésben, ugye én a neveléssel foglalkozom nagyon sokat, hogy nem az lesz a jó, hogy a gyerek körül forog a család, hanem az, hogy egy szövetség körül forognak a gyerekek. És ez a szövetség, ez alapja az Istennel kötött szövetségnek is. Tehát, hogyha ugye, ahogy írja a Szentírás, hogy ha nem tudod szeretni azt, akit látsz, akkor hogy tudod azt, akit nem látsz. És a gyerekeknek ez a megélt szövetség, ez egy hihetetlenül erős minta arra vonatkozólag, hogy van ilyen szeretet az Isten felé is. Tehát minden szociológus azt mondja, hogy a gyerekeknek a hitéletének is a továbbadása az legelsősorban azon áll, hogy valóságosan megtapasztal-e egy ilyen nagyon-nagyon elfogadlak, nagyon mindenestől szeretlek, de közben pedig megtartom magamat. És ezért néztük azt meg, hogy milyen a nő, és van-e női agy, van-e férfi agy, és bizony van, és hogy ezekben az élethelyzetekben hogyan tudjuk megismerni egymást, és hogy tudunk elébe menni a másik különbözőségének.
Minden ember egy csoda, a lélek is megismerhetetlen, hát még a másik ember férfinő agya.
Igen, nagyon különbözők vagyunk, de azért vannak olyan törvényszerűségek, tehát nagyon szép a teremtés, hogy a kezünkbe adja azt, hogy megismerhetjük. Ma már sok mindent látunk abban, hogy hogyan tipikusan, talán így lehet mondani, nyilván, hogy mindenkiben vannak árnyalatok, és mindegyikben van férfi és nő is, és persze, de azért azt jó tudni, hogy alapvetőleg hogy működik egy férfit. Én is úgy gondolom, hogy 40 éve vagyunk mi is házasok, 42 éve már házasok, és azért a házasságunk elején nagyon sok ilyen apró problémát jelentett az, hogy nem tudtam, hogy bizonyos reakciók azok nem attól vannak, mert ő nem törődik valamivel, vagy nem figyel oda, hanem hogy egyszerűen másképp érzékeli a világot. Szoktuk mondani, hogy más mozit nézünk, de tényleg. És itt a kulcsa az, hogy tanuljuk meg egymás nyelvét, és aki jobb állapotban van, az használja a másik nyelvét. Tehát, hogy ne azt keresgéljük, hogy én már csak ilyen vagyok, és ez az igazság, mert ez mind lehet, hogy igazság, de ezen szétmehet például egy kapcsolat, hogyha ez folyamatosan egyszerűen, mint egy falat elkezdjük építgetni. És ugyanígy, hogy a gyerekeinknek is az identitásához szépen hozzátartozik, hogy ismerjék meg a saját működésüket, a saját lehetőségeiket, és azt is, hogy ezt hogyan tudják egy másik nemmel, úgyhogy valóban az, hát tényleg azt lehet mondani, hogy az embernek a legnagyobb kalandja az, hogy egy másik neművel egy ilyen igazi szövetséget tud kötni.
Isten nevel bennünket, mi megneveljük egymást és magunkat, és a gyereket.
Így van, és ez egy nagy tanulási folyamat, azt lehet mondani, de egy nagyon szép és egy nagyon élvezetes, tehát azért nem véletlenül szeretünk férfiak, nők egymással élni, hogy nem csak a biológia hajt minket egymás felé, hanem ezek a lelki egymásra hangolódásoknak a lehetőségei, tehát hihetetlen gazdagodás, mint ahogy egy másik emberrel is egy szövetséget kötni, úgy minden szinten azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy lehetőség az emberi életnek, hogy nem én, hát a barátság is pontosan ebből táplálkozik, hogy felfedezzük egymásban azt, ami nem olyan, mint én, de ezáltal én nem kevesebb leszek, hanem gazdagodhatunk egymásnak a különbözősége által is.
A Győri Egyházmegye családreferens házaspáraként volt jelen a táborban a 6 gyermekes, Pongrácz Attila és felesége Anna Mária, akik a 3 legkisebb, a 16, 14 és 7 éves gyermekükkel érkeztek.
Örömteli számunkra, hogy kiszakadhatunk a hétköznapokból, és nagyon hálásak vagyunk a Győri Egyházmegyének, hogy a püspök atya rajta volt most már évek óta, hogy itt a mi egyházmegyékben is megvalósulhasson a családtábor. Azért is fontos számunkra ez az együttlét, az ilyen formában való együttlét, mert a hitünket csak közösségben tudjuk megélni. És itt olyan családokkal ismerkedhetünk meg, és beszélgethetünk, akik szintén az életüket Krisztusra építik, és ezzel egymást gazdagíthatjuk, egymást megismerhetjük, és későbbiekben is tudunk majd kapcsolódni egymáshoz, akár baráti vagy ismerősi szálon, de nem utolsó sorban imádságban is tudjuk majd egymást kísérni, ahogy eddig is.
Vannak ismerős házaspárok, családok, az ad egy biztonságot, hiszen van kihez kapcsolódni. Ugyanakkor azok a családok, akikkel most találkozunk először, az mindig egy külön ajándék, hiszen új embereket ismerhetünk meg, illetve megtapasztaljuk azt, hogy Krisztus Egyháza, az egyházmegye tagsága, az milyen színes, és mennyire ajándék tudunk lenni a másiknak, és egyfajta nyitottságot is erősít bennünk, hiszen mindig hozhat az élet olyan helyzetet, akár egy új munkahelyi környezet, egy új munkatárs érkezik, ami azt mutatja, hogy muszáj nyitottan lenni a másik fele, hiszen Krisztus is nyitott volt mindenki fele, és ezáltal meg tudjuk élni ezt a szeretetet, meg tudjuk élni azt az ajándékot, hogy a másik hozza a saját gondolatait, a saját élethelyzeteit, a saját nehézségeit, és ezáltal látjuk az életnek a teljességét, hiszen az ismeretlen fele elindulni mindig segítség, hogyha van egy fix pont, ugyanakkor haladunk jó esetben az üdvösség felé, ami szintén egy ismeretlen út valójában, de mégis fontosak a fix pontok, tehát örülünk a már ismert családoknak, és szeretettel nyitottan vagyunk a ismeretlenek fele is. Remélhetőleg a tábor végére mindenkit olyan szintig meg tudunk ismerni, hogy valóban egy tágabb egyházmegyei közösségként tudunk tovább lépni.
Az itt hallottakat, az itt megtapasztaltakat, az itt szerzett ismereteket be tudjátok vinni nem csak a családban, hanem a munkahelyre is.
Igen, szeptembertől újra tanítani fogok. Hit és erkölcstan tanár vagyok, és hittant fogok oktatni Alsó-sziget közben. Ezek az alkalmak mindig egy kincses bányák ahhoz, hogy egyrészt a hitemben is tovább erősödjem és mélyüljek, valamint, hogy tovább tudjam adni ezt a sok kegyelmet, amit itt kapok rám bízottakra. És igen, a családon túl mindig ott vannak mellettünk azok az emberek, akiket a Jóisten ránk bíz, akiket a szívünkre köt, és hogy tudjunk adni, akkor ahhoz nekünk is valahonnan tudnunk elkapni, és ez a forrás, és ez is egy ilyen kis sziget, egy forrás.
Igen, ugye A munkahelyek kapcsán kérdezted, hogy hogyan lehet ezt összekötni. Nyilván ez egy rekreációs lehetőség és alkalom elsősorban. Ugyanakkor a tábor nem csak arról szól, hogy kötetlenül együtt vagyunk, hanem olyan szakmai előadásokat hallhatunk, például felnőttként, mint most Tuzsainé Pécsi Ritának az előadása, hogy a férfi-női agy, az a fajta megközelítése, hogy a férfiak nők a világhoz hozzáállnak, és ez fontos mind a családban, mind a munkahelyen. Itt is ugye Rita számos munkahelyi példát adott elő, illetve a Pölt Lákos család biztonsági szakértő jön, aki egyébként nem ismeretlen a győri egyházmegyek közössége számára, sőt a saját munkahelyem számára sem, hiszen Pölt Lákos volt, aki 3 évvel ezelőtt az első olyan mikrotanúsítványos képzést tartotta az internet veszélyeiről, a digitális világról a Széchenyi Egyetemen, ami egy modellértékű képzés volt, és ilyen módon nekem is a szakma hivatás találkozik itt a táborban a munkahelyi feladataimmal is, illetve az is egy sajátosság, hogy itt a táborban ugye különféle generáció vannak jelen, tehát az óvodásoktól a kisiskolásokon át, középiskolások, felnőttek, munkavállalók, illetve nagyszülők is, és például lesz egy olyan foglalkozás, amit majd én tartok, pályaválasztás, pályorientáció, hivatás megtalálása témájában, amit természetesen az egyetemi munkámmal is össze tudok kötni, hiszen a Széchenyi Egyetem Apáczai Karán többek között én pályorientációs kurzusokat tartok, és hát a foglalkozásnak is az a lényege, hogy a fiatalok hogyan készüljenek a pályaválasztásra, továbbtanulásra, ugye iskolai átmenet, középiskola, egyetem, és hát Győrben az egyetemen kiváló lehetőség van arra is, hogy sokféle tudományterületen megismerkedjenek, és ilyen módon eleve az egyetem és az egyházmegye között kiváló a kapcsolat, ugye jó a kapcsolat az egyetem lelkészséggel, tehát számos közös programunk volt eddig is, és a táborban is van egy olyan metszet, amikor a fiatalokkal tudunk beszélgetni a hivatásválasztásról, életpályáról, továbbtanulásról, és ennek természetesen része az egyetem, része a munkaerőpiac, tehát sok ilyen téma előkerül, úgyhogy a munka ilyen módon itt is a mindennapjaink része természetesen.
Megtalálható mindenhol az otthon, vagy ahol a szívünk, ott az otthonunk?
Egymásnál vagyunk otthon. Tehát attól függetlenül, hogy fizikailag hol vagyunk, ha együtt vagyunk, akkor otthon vagyunk.
Igen, ez azt is jelenti, hogy lehetnek olyan élethelyzetek, hogy nem a megszokott komfortos környezetünkben vagyunk. Ugyanakkor, hogyha megvan a másikkal, a házastársammal, illetve jó Istennel ez a sajátos hármas kapcsolat, akkor a külső körülményektől is viszonylag függetlenül van egyfajta belső stabilitás, belső biztonság, egyfajta belső otthonra lehetünk egymásnál, egymás szívében, és akkor így a házastársunk, a családunk, a tágabb közösség egyfajta közös otthont is jelenthet.
Első alkalommal rendezte meg a Győri Egyházmegye Családbizottsága és a Győri Egyházmegyei Karitász közösen nyári családtáborát. Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutatót és a Pongrácz házaspárt, Anna Máriát és Attillát hallották. Tart Ervin Gábor vértanú boldoggá avatási folyamata. Tavaly indult az eljárás, amelynek keretében az 1944-ben a nyilasok által meggyilkolt embermentő pap, hittanár, filozófus életszentségét vizsgálják. Az ügy posztulátora De Paula Flávio atya érseki tanácsos, teológiai cenzora pedig Kránic Mihály teológus, tanszékvezető egyetemi tanár. Mihály atyát kérdezte Ervin Gáborról kollégám Szerdahelyi Csongor.
Szeretném kérdezni, hogy hol tart az ügy, milyen újabb információk, dokumentumok, esetleg tanúvallomások kerültek elő az utóbbi hónapokban.
Nagyon köszönöm a megkeresést. Egyrészt azért is, mert személyes indok is van emögött, mert úgy példaképem is a leendő boldog. A másik pedig, hogy meg kell őt ismertetni. Tehát akár az éter hullámain keresztül is, hogy jusson el minél több emberhez, hát főképpen magyar emberhez, hiszen ő magyar volt, az ő élete és az ő tanúságtevő mondjuk áldozata. a bíboros úr beindította a boldogatás folyamatát, és Flávio atya lett a posztulátor. Szerény személyem csak teológiai cenzori feladatra jogosít fel, de mindaz, ami Ervin Gáborral kapcsolatos, az mondjuk így, hogy egy kutatás, egy nyomozás tárgya. Ugyanis 80 éve senki nem beszélt Ervin Gáborról, és most hirtelen, ha lehet ezt mondani, betört a köztudatba, hogy hoppá, hát volt mellettünk egy szent életű ember. 1944. december 3-án vagy 6-án, itt a dátum is még egy kicsit bizonytalan, de az annyi bizonyos, hogy a nyilasok lőtték le őt és édesanyját Bruce Tillonát. Tehát itt ketten is meghaltak, hát, és még sokan más áldozatok természetesen, de az ő élete és hát az erényeknek a heroikus képviselete miatt példaképül állíthatjuk őt egyrészt a magyar társadalom elé, hiszen ő mentette sorstársait, zsidó származású volt ő maga is egyébként, és feltette a sárga csillagot a reverendájára, amire nem volt kötelezve, de ő ezt megtette.
Édesanyjával is szolidáris volt ez ügyben.
Mindenképpen. Édesapja akkor már meghalt, és két bátyja is meghalt. Tehát ő, sajnos a családból így senki nem maradt meg.
A szülei is már keresztények voltak, vagy ő keresztelkedett ki, vagy erről mit tudunk?
Az egész család kikeresztelkedett volt, tehát zsidó származásúak voltak, édesapja erdélyi származású volt, édesanyja, úgy hát most mondjam, hogy a legendák vagy a hagyomány alapján még helynével is rokonságban volt, Bruce Ilona, és tulajdonképpen hát akár a zsidókkal szembeni atrocitások miatt, vagy akár még csak teljesen jó szándékkal, az integráció szándékával 1919. augusztus 9-én itt Budapesten a belvárosi templomban katolizáltak. Tehát az anyakönyvben, a keresztelendők anyakönyvében benne van. Először a két szülőnek a neve, Ervin Kálmán és Bruce Tillona, utána Pál, ő volt ügyvéd, és László pedig ilyen posztókereskedő. És utána harmadikként jött a fiúk közül Gábor. Tehát ez szépen egymás után ott van, és miután a szülők először már ugye megkereszelkedtek, a gyermekeiknél már úgy vannak feltüntetve, mint római katolikusok, a szülők. Tehát ez is nagyon érdekes, és hát az is, hogy kik a keresztülők, tehát egy tehetős család volt, egy polgári család volt. Ervin Gábor ugye érettségi évében járt Angliában például, érdekelte a Science Museum, és bátran jelentkezett, mondom, papnövendéknek Esztergomba, ahol rögtön felvették, és Budapestre irányították, itt pedig egy irodalmi iskola volt a kispapok között, és hát abban az évben, 1930-ban, amikor itt megkezdte a szemináriumi éveket, már másodévesként, akkor már készültek ennek a Magyar Egyházirodalmi Iskola fennállása 100. évfordulója ünneplésére. Egy gyűjteményes kötetet adtak ki, amelyben miniszterek, püspökök, Schütz Andor, Schick Sándor egyebek írtak, és hát felkérték Ervin Gábort is. Tehát ahhoz, hogy valami 1931 tavaszán megjelenjen, hát azt gondolom egy évvel korábban már meg kellett írni.
Hogy ne.
Tehát ha kiszámoljuk, hát még 20 éves se volt. Széchenyi vallásossága. Ezzel a címmel írta a tanulmányát, és papnövendékektől meg szoktam kérdezni, mikor beszélek Ervin Gáborról, hogy tudnának ilyesmit írni, mint Ervin Gábor így 20 éves korukban?
20 oldalas dolgozat.
Igen, tehát utána kellett nézni külföldi publikációkból, és hát be is vették ebbe a gyűjteményes kötetbe. Majd pedig végzős kispapként az oltári szentségről, az eukarisztia teológiai tanításáról írt egy dolgozatot, és ugyanabban az évben, amikor őt pappá szentelték, 1934. június 24-én ő káplán lett egy nagyon rövid ideig Szomoron, egy hónapig, de utána gyorsan áthelyezték Budaörsre. És ott pedig 2 évig volt káplán. De az első évben, az első hónapokban megírta, vagy pedig befejezte a már félig kész, vagy majdnem kész doktori dolgozatát. Az emberi természet sebei és gyógyulásuk, ahogy említettem, ez a címe. És az egészet ceruzával az első belső lapon ráírja, hogy Doktori Angelico. Uh-huh. Ez a Aquinai Szent Tamás, tehát neki szentelte az egész művet. És hát a lábjegyzetei, az utalásai, a szófűzése, tehát olyan, hogy hát most ezt egy 22 éves gyerek írta, ugyanis engedménnyel szentelték őt pappá.
ez a kritikai életrajz hamarosan megszületik, dolgoznak rajta, mert az egy mérföldkő lesz.
Megvan már, mert tavaly volt egy konferencia Ervin Gáborról, egy 8 előadásból álló konferencia, és ennek az anyaga pontosításokkal, lábjegyzetekkel, kiegészítésekkel most készült el. És ebben benne van ez a kritikai életrajz, ami majd őszre fog megjelenni, amely egy emléket is állít a fiatal, ifjú Ervin Gábornak, a kispapnak, a fiatal pap, hogy indult el a lelkipásztorkodás útján, a szellemi élete, hogyan tudott kapcsolódni a akkori közéleti és értelmiségi körökhöz, mint ami a filozófia, a pszichológia biztosított, és hát az írásai. Tehát ő tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel, a könyvei, amelyeket akár fordításai Garrigó Lagrange-tól, vagy pedig más szerzőktől, ezek mind a Korda kiadónál jelentek meg Kecskeméten. Tehát az a jezsuitáknak a kiadója volt, és hát nem mellékesen a Magyar Kultúra, aminek Banga Béla volt a főszerkesztője, lapjain Ervin Gábor rendszeresen feltűnt.
Publikált.
Sőt, 1940-ben ő búcsúztatja a címlapon Banga Bélát. Ervin Gábor.
Aki 60 éves korában elhunyt nem sokkal az Eucharisztikus kongresszus után, 40-ben azt hiszem.
Igen.
A címlap, ez az ELTE jogtudományi kar, miért ez került a címlapra?
Tehát itt a egyetemi templom mellett vagyunk, ugye most is fizikailag, a szeminárium épületében. Mellettünk van az egyetemi templom, és rögtön mellette pedig az ELTE, a mostani ELTE jogi kara. Az akkor a Pázmány Tudományi Egyetemnek a jogi kara volt, és annak az első emeletén volt a hittudományi kar. Tehát Ervin Gábor ide járt, ebbe az épületbe járt teológiára. Tehát a papképzésnek ugye a lelki élet és a papságra való felkészítés az a szemináriumban történt, maga a szentségekben való részesülés az egyetemi templomban, és pár lépése odébb, az pedig hát az egyetem volt maga, tehát kifejezetten a hittudományi kar, amelyen az első évben, mivel akkor még nem volt papnövendék, tehát más professzorokat is hallgathatott, akik szimpatikusak voltak számára, világiakkal járt együtt például.
Hogyne, persze. Utolsó kérdésem, említettük, hogy nincs erekjéje egyenlőre. Semmi olyan tárgy, vagy könyv, vagy följegyzés nem maradt fönn, ami lehetett a kezébe, vagy ő írhatta volna?
De igen, ilyenek maradtak fent, és hogyha nem csak a csonterekjékre gondolunk, akkor például a könyvtárunkban is a Kultúra és Emberiség, amely ugye kiváltotta a magyar filozófia érdeklődését, aláírása. És többeknek írt. Van úgy, hogy csak hogy a szerző, tehát így írta le, hogy a szerző, mivel a neve már ott volt a címlapon,
igen.
De nagyon sokszor van, hogy szeretettel, és Ervin Gábor leírja a saját írását. Talán most erről még nem beszéltünk, hogy 7 évig a Salvator Intézetnek volt a hittanára. Tehát ez idő alatt...
Az a Salvator nővéreknek volt egy intézetük, vagy mi volt az?
Igen, ilyen tanítónéniket képeztek, igen. És az én általános iskolai osztályfőnöknőmnek, Makádi Margitnak is a hit tanára volt Ervin Gábor, aki hát a papszentelés...
Tehát akkor így találkoztál először Ervin Gáborral.
Egészen pontosan így. Hogy a Tedeum és a Veni Sancte beszédeit Ervin Gábor összegyűjtötte, jezsuiták kiadták, és Margit néni pedig ezt elhozta a szentelésemre, és hát mondta, hogy hát, hogyha ezzel tudsz valamit kezdeni, neki ez pedagógiai vezérfonala volt, hát akkor ezt nekem adja. És én ezt olvasgattam, elprédikáltam, tehát mind a mai napig ott visszhangoznak a sorok között az írásaiban, az ő igazi lelkisége, amely, hogy így fogalmazzak, állandó, és tulajdonképpen az egyház tanítását tartalmazza, nagyon szép megfogalmazásokkal, már akkor ugye benne van a gondolkodó ember, de benne van a fiatalokkal foglalkozó lelkipásztor is.
Ervin Gábor vértanú boldoggá avatási folyamatáról kérdezte szerdahelyi csongor Kránic Mihályt, az ügy teológiai cenzorát. Az évközi 18. vasárnap következik. A Szent Mise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim, ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhénység, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Mi mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje.
Mindannyiunknak vannak félelmei. Minden ember fél valamilyen veszteségtől. Legyen az akár egy szeretett rokon, barát, ismerősnek az elvesztése, akár a saját egészségünk, biztonságunk, bármi legyen, amikor az ember megkárosul valamilyen okból belülről, valamilyen veszteség éri, az rosszul érint. És természetes, hogy ezek a veszteségek, hogyha kilátásban vannak, akkor félelem tölti el az embert. Azonban van egy nagy-nagy félelem, ami a hívő ember számára leginkább meghatározó, az az, hogy a végső szeretetet, az Isten szeretetét elveszíti. Ettől a szeretettől eltávolodik. Hogy valaki vagy valami ettől a szeretettől megfosztja őt. Pál apostol, aki nagyon sok mindenen keresztül ment, rengeteg üldöztetést, szenvedést kellett kiállnia, fizikai fájdalmak, testi betegségek, amelyek az ő életében megvalósultak, ezek mind-mind jelen voltak. És ezeket csoportosítja a Szentleckében, hogy nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhénység, ruhátlanság, életveszély vagy kard. Ezek mind-mind ott vannak a mi életünkben is. A szükségek, a nyomorúságok, mindazok, amik a lelkünket terhelik. És azok a dolgok, amelyekben föltesszük a kérdést, hogy vajon én ebben a helyzetben hogyan is vagyok az Istennel, hogyan vagyok az Isten kapcsolatban, benne vagyok-e még az Isten szeretetébe. Hitünk nem azt mondja, hogy soha nem lesznek szenvedéseink, hanem azt mondja, hogy lesznek szenvedések, és hogy ezekben a szenvedésekben és nehézségekben helyt kell állnunk. Meg kell mutatnunk, hogy ilyenkor tartunk ki igazán. Ilyenkor tudjuk megmutatni mi magunk az Istennek azt, hogy mennyire szeretjük őt, mert nem csupán egy irányból jövő ez a szeretet, hogy az Isten szeret bennünket, és akkor mi ebben a szeretetben lubickolunk és evickélünk. Nekünk is ki kell mutatni azt, hogy mennyire tudjuk szeretni az Istent, és hogy ezekben a helyzetekben is kitartunk mellette. Nem engedjük meg azt, hogy bárki vagy bármi ettől a szeretettől valamennyiünket eltántorítson, vagy ebből a szeretetből kiszakítson. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy mindezeken diadalmaskodunk. Fölül kell emelkedni, és minden nehézséget és minden bajt meg kell tudnunk tanulni, elviselni, úgyhogy nem Istennel szembe helyezkedve rójuk föl neki azokat, hogy ezeket a dolgokat miért adta, vagy miért vette el, hanem igenis ilyenkor az Istenbe kapaszkodni, és az ő szeretetéből erőt meríteni, a nehézségeken keresztül menni, hiszen éppen ő lesz az, Isten lesz az, aki bennünket diadalomra fog vezetni. Ez lesz a mi győzelmünk, hogy végül is semmi nem fog tudni bennünket ettől a szeretettől elszakítani. Éljünk így a mindennapokban, és napról napra ne távolodjunk, ne szakadjunk el ettől a szeretettől, hanem egyre inkább közeledjünk. Mert belül mindannyian győzni tudunk, hiszen nem más, Krisztus szeretete az, ami megtart bennünket a nehézségek idején is.
kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.